A Galaxis úti kalauzban szeretett földünkről eredetileg annyi állt, hogy ártalmatlan. Ezt a túlságosan rövid és így pontatlan jellemzést lényegesen kibővítették a következő kiadásban. Jobbára ártalmatlan. Hasonlóan az új koronavírus okozta járványt és az általa okozott COVID-19 betegséget is elintézhetnénk azzal, hogy olyan, mint az influenza, az elmúlt év tapasztalatai alapján kiegészítve csak halálosabb. Így kezdődik a COVID, olyan, mint az influenza, csak halálosabb, úti kalauz járványokhoz, nem csak stopposoknak című könyv előszava, mutatva a hangvételt és az irányt is. A kórokozóktól rettegni vagy undorodni teljesen felesleges, érdemes viszont megismerni őket, megérteni az életmódjukat, a terjedésüket, és persze a legfontosabb, ezek alapján kitalálni, hogyan védekezhetünk ellenük az egyén, illetve az emberiség szintjén. Olvassuk a fülszövegben. Kun Ádám, Kozák Eszter, Mókos Judit és Rózsa Lajos írták a könyvet, ahogyan ezt a borítón látjuk. Ezúttal Kozák Eszterrel és Rózsa Lajossal beszélgetünk, mindketten biológusok, a könyvből egyébként kiderül, mi a szerzők szakterülete, most viszont a szándékukról és a könyv céljáról kérdezem őket.
Úgy éreztük, hogy laikus szemmel nagyon nehéz tájékozódni ebben az egész információs káoszban, úgyhogy az emberek nagy része, akinek igazából nincsen a biológiával kapcsolata az érettségi óta, belettek dobva a mély vízbe, amikor értelmezni kell az új tudományos eredményeket, és mind a laikusoknak, mind egyébként az újságíróknak is borzasztó nehéz tájékozódni ebben az egész katyvaszban, hogy most mi történik, milyen információt gondolhatunk hitelesnek. Ugye a tudomány működése kívülről néha nagyon kaotikusnak tűnhet. Elméletek jönnek, mennek, egyik nap valami igaz, másodiknak megcáfoljuk, de ez nem azért van, mert valamelyik tudós esetleg dilettáns vagy slendrián munkát végez, egyszerűen csak azért, mert a tudomány az így épül.
Lajos, mi mindent szerettél volna tisztába tenni, mert amikor elkezdtem olvasni a könyvet, gondoltam rá, hogy majd biztos rá fogok kérdezni az összeesküvés elméletekre, de hogy helye van-e egy ilyen tudományos könyvben ennek, és aztán láttam, hogy nagyon is.
Én úgy érzem, hogy ez a járvány, ez nem csak szűken értelmezett szakmai kérdéseket vet fel, tehát a könyvünk nem szól arról, meg én sem értek hozzá, hogy X oltás után 47 nappal délután szabad-e Y-oltást adni, vagy nem foglalkozunk orvosi szakkérdésekkel. De ez a járvány alapvetően átrendezi azt a viszonyt, ami a tudomány meg a társadalom között van. És az embereknek nem ártana, ha egy kicsit többet megértenének abból, hogy hogyan készül a tudomány. Egyrészt, hogy nem felsőbbrendű szent emberek csinálják, hanem cseplőbotló hétköznapi emberek, akik gyakran tévednek, másnap megpróbálják kijavítani, de mégis ők képviselik az emberiség pillanatnyi legjobb tudását. És ehhez lehet bizalommal, lehet bizalmatlansággal fordulni, sokszor a bizalmatlanságnak is megvan az oka. Tehát én például azért próbáltam mesélni a összeesküvés elméletek eredetéről, mert néha elég világosan látjuk, hogy valami gyökere, valami oka volt ennek a bizalmatlanságnak.
Van egy mondat, amit kiírtam, ami a vírusról szól. Ez a mondat nagyon jól illusztrálja azt, ahogyan közelítetek a problémákhoz. Amilyen ennek az egész könyvnek a nyelvezete, a hangvétele, amennyire felhasználó barát, azt mondom olvasóként. Azt mondja, a vírus, amíg be nem kerül a gazdatestbe, addig csak egy megfelelő alkalomra váró összeszerelés útmutató további vírusok készítéséhez. Ez egy ilyen megállapodás volt, hogy minél közvetlenebb és érthetőbb módon adjátok át ezeket az információkat?
Hát nagyon igyekeztünk, ebben a Mokos Judit keze is nagyon erősen benne van, mert ő volt az, aki mindannyiunkat nagyon komolyan igyekezett ösztökélni arra, hogy próbáljunk egyszerűen beszélni a bonyolult kérdésekről is, mert sokszor az embert teljesen elreszenti azt, hogyha látja, hogy egy teljes bekezdésen áttartó mondat van tele kacifántos szavakkal, és mi azért hiszünk benne, hogy a bonyolult kérdésekről is lehetséges egyszerűen beszélni.
Miért volt fontos a történelmi rész, hogy ilyen messziről indítsatok, ami az ember kórokozókkal kapcsolatos tudását illeti? Te írtad ezt a fejezetet, Eszter.
Hogy lássuk, hogy honnan indultunk ki, és hogy mekkora vargabetűket tette közben az emberiség. Nagyon érdekes szerintem belegondolni abba, hogy milyen nehéz volt rájönni arra, hogy kórokozók léteznek, és hogy hogyan működnek. És hogy ez mennyire meglepően későn történt meg. A legtöbb ember azt gondolja, hogy a kórokozók létezéséről azért már elég hosszú ideje tudunk, de ez szerintem egy nagyon meglepő dolog belegondolni, hogy mennyire nehéz volt erre a dologra rájönni. És ez egy, talán egy kicsit perspektívába helyezi a tudományban a mai vitáskérdéseket is. A könyvben van egy olyan rész, ami azt taglalja, hogy a történelem során mennyire nehéz volt az embereknek belátni azt, hogy láthatatlan apró élőlények meg tudnak minket fertőzni és betegíteni. Mert ezek lényegében olyan életformák, vagy akár nem is élőnek tekintett dolgok, mint például a vírus, amit a kor embere semmilyen módon nem tudott érzékelni. Amíg nem voltak mikroszkópok, meg mikrobiológiai módszerek ezeknek a tenyésztésére. És ha belegondolunk, ez tényleg nagyon egy egzotikus elmélet lehetett, hogy kórokozók vannak, ha egyszer az emberek nagy része soha nem látta, érzékelte őket. Uh-huh. Ő legalábbis nem tudott róluk. Nyilván valójában találkozott velük, ahányszor csak megbetegedett.
Kifejezetten a mikroszkópok megjelenése, tehát hogy láthatóvá váltak ezek a kórokozók, az jelentette a fordulatot, mert ugye azt írott, hogy az 1800-as évekig nem is tudtak a kórokozók létezéséről, vagy hát ugye a pestist hozott példaként, hogy milyen elképzelések voltak, hogyan fertőződnek meg emberek. De hogy akkor a váltás az a pillanat volt, amikor mikroszkópa láthatóvá váltak ezek a kórokozók?
Az az érdekes, hogy nem igazán. Uh-huh. És ez egy nagyon jó példa arra, hogy az ember átérezze, hogy utólag mennyire könnyű mindent érteni, meg tudni. De akkor, amikor rájöttek, hogy vannak ezek a mikroszkopikus kis élőlények, ezt nem követte az a felismerés, hogy ezek a kis parányi dolgok meg is tudnak minket fertőzni, és meg is tudnak minket betegíteni. Tudtak róla, hogy ezek úgy léteznek, vannak, mint kuriózum, mikroszkóppal meg lehetett tekinteni őket, de ez nem járt együtt azzal, hogy utána a fertőző betegségekkel is tisztában legyünk. Ez valahogy így két külön dolog maradt nagyon sokáig az emberek fejében, és szerintem ez egy tök jó példa arra, hogy megértsük, hogy akkor, amikor a tudomány éppen alakul, az új elméletek jönnek, mennyire bizonytalanok, és mennyire nehezen mennek át az általános köztudatba.
Lajos, a gazdatestekkel kapcsolatos fejezet, az mennyiben visz közelebb a mostani járvány, vagy a járvány eredetének a megértéséhez, meg hogy egyáltalán a vírus terjedésével kapcsolatban mennyivel tud többet majd az olvasó?
Én azt próbáltam megmutatni, hogy a kórokozók és a gazdafajaik között egy ilyen nagyon furcsa kettős kapcsolat van, mert egyrészt van egy nagyon erős gazdaspecifitás. Tehát ugyanaz a vírus típus, vagy ugyanaz a baktériumfaj, vagy ugyanaz a tetű, vagy féreg, mindig megbízhatóan ugyanazt a gazdafajt fertőzi. Vagy némelyik többet tud fertőzni, de akkor ezek közel rokon gazdafajok. Tehát ez egy ökológiai állandóságot mutat. Viszont ha egy picit visszatekintünk az időbe, akkor azt látjuk, hogy ez a látszólagos állandóság ritka véletlen események ezt megbolgatják. Tehát néha váratlanul nagyot ugrik egy kórokozó, és megtelepszik egy neki teljesen idegen gazdafajon. És én megpróbáltam azt kifejteni, hogy vannak ilyen véletlen nagyugrások, ami már eleve azért gond, mert sok ember a véletlen fogalmát sem képes igazából elfogadni. Tehát szinte szólásként is él azt, hogy véletlenek nincsenek. Na hát az evolúcióban vannak véletlenek, sőt az véletlen tömegjelenségeken alapul. Próbáltam egy pár példát hozni, hogy könnyebben elképzelhető legyen. Most például volt egy rendkívül pusztító szarvasmarha betegség, a keleti marhavész vírusa okozta. És egyszer ez átugrott az emberi fajra, és ekkor született meg a kanyaró nevű betegségünk, ez a járvány. Így alakult ki a kanyaróvírus. És sok száz évvel később a kanyaróvírus átugrott kutyákra. Ez a szopornyitta. Aztán ezek külön fajokként fejlődnek, egymástól többé-kevésbé izoláltan, vagy nem izoláltan, ez fajonként függ. De megpróbáltam elmesélni, hogy vannak ilyen pontosan meg nem jósolható véletlen események. És az, hogy nem megjósolható, az nem jelenti azt, hogy a valószínűségét ezeknek az eseményeknek ne tudnánk leírni. Hiszen a valószínűség az a fogalom, amivel a matematika kezelni tudja a véletlent. És persze, ha két faj nagyon közeli rokon egymásnak, például majmok és emberek viszonylag közel állnak egymáshoz, akkor ott nagyobb eséllyel következik be egy ilyen ugrás, mint a HIV vírus megjelenése az emberben, ami a világméretű AIDS járványt okozta. Vagy ha egy állatcsoport rendkívül fajgazdag, akkor az nagyobb eséllyel válik a donorjává, a kiinduló pontjává, egy ilyen véletlenül máshova átugró vírusváltozatnak. Így az emlősökön belül a rákcsálók és a denevérek a két legfajgazdagabb csoport, tehát bennünket, embereket, leginkább a rákcsálókból, denevérekből a fajgazdagságuk miatt, vagy a majmokból, a genetikai rokonságunk miatt. Az innen eredő ilyen véletlenül átugró kórokozók veszélyeztetik. Hát egy közismert rákcsáló, élősködő baktérium, ugye a pestis baktérium, hát mondanom se kell, hogy történelem formáló erővel bírt. De nevérekből is kaptunk újra meg újra, például ebolát, de más gyilkos járványokat is. Legutóbb épp ezt a koronavírus változatot. Most tehát ezt akartam elmesélni, hogy látszólag jelen időben nagyon gazdaspecifikusak, a gazdafajaikra nézve nagyon válogatósak ezek a kórokozók, de néha ritka nagy meglepetéseket okozhatnak, és most az elmúlt másfél-két évben több millió ember meghalt egy ilyen ritka meglepetés miatt.
Elképzelem azt az olvasót, aki mondjuk idáig jut a könyvben, és azt mondja, hogy jó, de hát nagyobb esélye van annak, hogy valami mesterséges körülmények közül került ki ez a vírus, mondjuk egy laboratóriumból, és ugye én azt gondoltam, hogy ez a téma nem kerül szóba a könyvben, de szóba került.
Én arról beszéltem, hogy az miért valószínűtlen, hogy ez egy szándékos emberi agresszió volna, de arról nem beszéltem, mert azért, mert semmit nem tudok róla, és szerintem senki nem tud róla semmit, hogy lehet-e ez egy véletlen laborbaleset tragikus következménye. Mivel Kína egy rendkívül titkolózó társadalom volt sok ezer évre visszamenőleg és a jelen időben is. Tehát soha nem fogjuk megtudni, hogy ezt a vírust először bevitték a denevérbarlangból a laborba, és ott valaki eltörött egy kémcsövet véletlenül, most túlzok persze, de körülbelül így, vagy pedig a denevérbarlangból ugrott át egy emberre véletlenül. Tehát, hogy közben a denevérről emberre való átugrás során járt-e petricsészében, járt-e kémcsőben, akár csak egy órára is. Szerintem soha nem fogjuk megtudni. A lényeg az, hogy átugrott a denevérről emberre. Én inkább arról beszéltem hosszan, hogy az egy rendkívül logikátlan és valószínűtlen feltételezés, hogy ez egy szándékos emberi agresszió, tehát hogy egy gonosz háttérhatalom így akarná, mit tudom én, megszorongatni az emberiséget, vagy egy csúnyák ezt kitalálták volna ellenünk, és így akartak volna, nem tudom mit elérni.
Igaza van Lajosnak, ez egy olyan kérdés, amiben lehet, hogy utólag sem fogunk soha rájönni a válaszra, hogy laborba szabadulhatott-e ki, vagy nem. Ezt már nagyon nehéz ezen a ponton felgöngyölíteni. Másrésztről ez egy érdekes és vitás kérdés a tudományban, hogy az ilyen potenciálisan veszélyes vírusokkal való munka biztonsági körülményei elég szigorúan szabályozottak-e vagy sem, melyek azok a kutatások, amiket etikus és szabad végezni, és mik azok, ahol már meg kell húznunk egy határt, és azt kell mondanunk, hogy a várható haszna ezeknek a típusú kísérleteknek, az ilyen vírusok laborban való tenyésztésének már nem éri meg azt az esetleges kockázatot, hogy egy ilyen elszabaduljon. És a probléma az, hogy egy ilyen állati eredetű, nagyjából ismeretlen vírus esetében nagyon nehéz megbecsülni, hogy mekkora ez a kockázat.
Egyébként arról érdemes beszélni, hogy mennyire ismeretlen ez a vírus, mert ugye amikor fölütötte a fejét, akkor mindenki az influenza vírushoz hasonlította.
Hát, de ezt nem igazán rokonság alapján, inkább a hasonló tünetek alapján tették. Valójában ez a vírus nem rokon az influenza vírusoknak. Azok sok szempontból másképp nem viselkednek, mint a koronavírus.
Ennek az új emberi koronavírusnak a legközelebbi ismert rokona, az jó pár évtizeddel ezelőtt vált el ettől a vírusváltozattól. Ugye a genetikai különbségeket valamennyire tudjuk időben kalibrálni. És ez, hogy évtizedekkel ezelőtt vált el egy ismert denevérvírustól, ez nem azt jelenti, hogy évtizedek óta emberben van, hanem azt jelenti, hogy egy olyan denevérvírusból származik 19 vége felé, ugrott át 2019 vége felé, utolsó hónapjaiba, amelyet a mai napig nem találtunk meg a természetben. Ez valahol ott van a természetben, ott lakik denevérben, lehet, hogy egy barlang mélyén, de hát sok épületlakó denevér is van, lehet, hogy házak padlásán, de nem ismerjük ezt a vadon élő változatot, amelyből ez 2 évvel ezelőtt, vagy 1,5 évvel ezelőtt átugrott az emberre. És ez nem meglepő, hiszen a denevérvírusok nagy részét nem ismeri az emberiség, sőt, hát a fajok jelentős hányadát nem ismerjük, nem adtunk nekik nevet, nem írtuk le a tulajdonságaikat, és néha teljesen ismeretlen kórokozók átcsaphatnak emberre. Ez ugye arra is felhívja a figyelmet, hogy talán több erőforrást kellene allokálnunk, vagy helyeznünk arra a célra, hogy megismerjük azokat a kórokozókat, amik a természetben spontán léteznek.
Eszter, hogyha az immunitásról, az immunrendszer működéséről is írtál, és az oltásokról, hogy miképpen működnek ezek az oltások, azért mondom így, mert nyilván a laikus olvasó csak azt tudja, hogy megkap egy oltást, ami eddig nem volt, kicsit megduzzad a karja, vagy nagyon megduzzad, fáj, mondjuk egy átlag ember ezt tapasztalja. Hogyan írtad meg ezt a két fejezetet? Mennyivel juthat közelebb? Hogy megértse, hogy mi átszódik le benne a szervezetében?
Pontosan ilyen célok motiváltak ennek a megírásában, hogy megpróbáljunk ezekről a kicsit komplexebb dolgokról egy egyszerű magyarázatot adni. És ennek is van egy ilyen történelmi kitekintés része, aminek a fő célja az, hogy lássuk, hogy az oltások folyamatosan fejlődnek a legelső beadott védőoltás óta. És ez a fejlődés általában azt jelenti, hogy egyre biztonságosabbak és egyre hatékonyabbak is lesznek. És az emberekben nyilván van egy elég jelentős félelem az oltásokkal kapcsolatban. Ennek egy része gondolom a tűtől való félelem, egy másik része pedig az ismeretlentől való félelem. Egyszerűen attól, hogy valamit ott beleszúrnak a karjába, és utána ki tudja, mi történik, és ki tudja, mi lesz ennek az egésznek az eredménye. Ezt szeretem volna egy kicsit jobban górcső alá venni, hogy hogyan működnek maguk a védőoltások, miért működnek, és egy kicsit közelebb hozni az emberekhez, hát hogyha ezzel sikerül csökkenteni az emberek ellenérzéseit az oltásokkal kapcsolatban, mert egyébként vannak. Általában azt szokták gondolni, hogy mi magyarok egy nagyon oltáspárti társadalom vagyunk, szeretjük az oltásokat, nálunk mindenki be van oltva. Egyébként ez így is van, tehát a legtöbb gyerekkori betegség ellen nagyon sok nálunk a kötelező védőoltás, és be is szokták tartani ezt általában egy-két kivételtől eltekintve. Mindig akad egy-két akadékoskodó szülő, aki ezt nem szeretné, és ellenérzései vannak, de a népesség nagy része azért be van oltva. És azért azt gondoljuk, hogy a magyar emberek nagy része szereti az oltásokat és oltáspárti. De az érdekes az, hogy ezek zömmel olyan oltások, amiket gyerekkorban kap meg az ember. A felnőttkori védőoltásokat már sokkal kevesebben szeretnék beadatni.
Nagyon érdekes, amit írsz a passzív immunitásról és az aktív immunizálásról, tehát hogy tulajdonképpen amit az újságokban megjelenik, hogy az oltóanyag hogyan fejti ki a hatását, ezt így maximálisan tisztába teszed.
Legalábbis igyekeztem ezt tenni, meg azt is érzékeltetni, hogy az oltóanyagok fejlesztése során nagyon sok ilyen korszakalkotó jellegű újdonság volt, és amikor egy oltóanyagot először kezdenek alkalmazni, akkor minden oltóanyag teljesen új. Minden oltóanyagnak van egy olyan része, amikor ottkodást vált ki az emberekből az új technológia, de ezek közül nagyon sok változás után annyira produktívnak bizonyult, hogy szinte teljesen kiszorították a legelső generációs védőoltásokat a modernebb technikák azóta. Természetes dolog ottkodni az új dolgoktól, de azért nem árt abba is belegondolni, hogy a védőoltások a legbiztonságosabb gyógyszerek közé tartoznak az összes gyógyszer között. Éppen azért, mert amikor bármilyen gyógyszerről vagy orvosi beavatkozásról van szó, akkor ugye mindig az alapján döntünk ezekről, hogy mekkora a várható kockázata és a várható előnye egy gyógyszer bevételének vagy egy eljárásnak. És ha valaki beteg, akkor ugye tudjuk, hogy már alapból bajban van, és a gyógyszernek ezen segítenie kell, de a védőoltások az egy nagyon speciális eset, hiszen itt megelőzni próbálunk valamit. Egy teljesen egészséges ember esetében alkalmazzuk az oltásokat a betegség megelőzése érdekében, és ezért nagyon fontos, hogy minimális legyen a kockázat ahhoz, hogy ez elfogadható legyen. És az oltásoknál így is van. Nagyon-nagyon alapos ellenőrzésen esik át minden egyes engedélyezett vakcina, még azok is, amik csak feltételes engedélyt kaptak.
A könyvünk alapvetően, vagy elsősorban nem a koronavírus járványról szól, hanem a koronavírus járvány kapcsán immunológiáról, ökológiáról, evolúcióról, epidemiológiai modellezésről, vagy a tudomány és a társadalom kapcsolatáról, tehát nem közvetlenül és nem főleg a koronavírus járványról.
Azt fontos elmondanunk, hogy a másik két szerző, a Kun Ádám és a Mókos Judit írtak még ugye az engedélyeztetésről, a vakcinák engedélyeztetéséről, a mutánsokról, azokról a járványgörbékről, amelyek kell szembesül az átlag ember, de fogalma nincs, hogy azokat hogyan lehetne értelmezni, tehát ezekhez is közel visz lényegében a könyv, és még számos más információt is megkapunk, de ugye az Eszter fejezetében van szó a fekete himlőről, és Lajos visszatér arra, hogy a társadalmi emlékezetből kikopnak dolgok, hogy milyen járványokon mentek keresztül az emberek, és emiatt óvatlanabbak vagyunk, vagy másként állunk ehhez a mostanihoz. Jól értettem, amikor arról írsz, hogy mit tanulhatunk ebből a mostani járványból?
A fekete himlő, ez egyetlen komoly fertőzés a világon, vagy egyetlen kórokozó faj, amit sikerült szándékosan kiírtani. No, de azt gondolom, hogy az emberiség egyfajta ilyen önteltségi kórképben szenved, tehát azt hiszi, hogy fölötte áll a természetnek, és már kilépett belőle, és hát valóban Marsra küldeni robotokat, azt tudunk, de halkan mondom, hogy a náthát meggyógyítani, azt meg nem tudjuk. Tehát a kórokozók alapvetően befolyásolják az életünket, és egyébként nem csak kórokozók, mert vannak mutualista, vannak jótékony hatású mikróbák is a testünkben, hatalmas mennyiségben. Egyrésztük ráadásul olyan, hogy egész életünkben támogatja a hosszú, egészséges életünket, de bármikor át tud csapni egy kórokozó üzemmódba, tehát néha ők meggondolhatják magukat.
Covid olyan, mint az influenza, csak halálosabb. Úti kalauz járványokhoz, nem csak stopposoknak. Kozák Eszterrel és Rózsa Lajossal beszélgettünk nagyon fontos új könyvükről, melyet Kun Ádámmal és Mókos Judittal együtt írtak. A kötetet a Tipotex kiadó jelentette meg.